Egré felment padlás szobájába, hogy rendbe hozza öltözékét, és ablakából épp a kastély udvarára látott, a versenykocsira, Maurice de Saint-Fiacre-ra, aki, úgy tetszett, nem tud mit kezdeni az idejével. Mintha gyalogosan készült volna visszatérni a faluba. A főfelügyelő megszaporázta lépteit. Néhány perc múlva már a kastély fele közeledett. És vagy 100 méterre a templomtól találkoztak össze. Hová megy? Kérdezte Egré. Sehová. Magam se tudom. Talán imádkozni akart a templomban. E néhány szótól úgy elsápadt a gróf, mintha valami rejtélyes és szörnyű jelentést hordoztak volna. Maurice de Saint-Fiacre nem termett ilyen drámai helyzetre. Látszólag nagy és erős volt, kitűnő egészségnek örvendő, sportos alkat. De ha figyelmesebben nézte az ember, felfedezhette nemes arcvonásait, és hogy kissé zsírpárnás izmaiban jóformán nincs erő. Nyilván álmatlan éjszakája volt, és olyan gyámoltalannak látszott. Nyomatott már gyászjelentéseket? Nem. De mégis a család, a környékbeli kastélyok urai. A fiatalember felfortyant. Úgy se jönnek el. Ön is sejtheti, hogy miért. Azelőtt, igen. Mikor élt az apám? 30 vendég is megfordult a vadászati idényben a kastélyban, egész heteket töltöttek nálunk. Egré ezt mindenkinél jobban tudta, ő, aki a hajtóvadászatok idején olyan örömmel öltötte magára a hajtók fehér vászonblúzát. Azóta csak... És Maurice olyan mozdulatot tett, mintha azt mondaná, teljes csőd, bukás, szégyen. Nyilván az egész Beri erről bolond öregasszonyról beszélt, aki így herdálta el utolsó éveit ezekkel az állítólagos titkárokkal. És a gyakorta áruba bocsátott anyákról. Meg fiáról, aki oly esztelenül élt Párizsban. Nem gondolja, hogy már holnap lehetne a temetés. Ugye, megért? Jobb, ha minél előbb megnyugodnak a kedélyek. Egy trágyás szekér gördült el lassan, nagy kerekei, mintha megőrölték volna a kavicsokat. Már kivilágosodott, a levegő még szürkébb volt, mint az előző napon, de a szél megenyhült. Egré észrevette messziről Gautier T., épp átvágott az udvaron, és feléje közeledett. Ekkor különös dolog történt. Megbocsát! Kérdezte a gróftól a főfelügyelő, és a kastély felé indult. Alig tett 100 métert, amikor visszafordult. Maurice de Saint-Fiacre már a plébánia küszöbén állt. Alig ha nem csengetett is a kapun. De mert meglátták, hová tart, gyorsan eltávozott, s meg sem várta, hogy kiszóljanak. Nem tudta, merre vegye útját. Egész viselkedése elárulta, hogy rettentően kényelmetlenül érzi magát. A főfelügyelő közben az intézőhöz ért, aki már látta, hogy feléje tart, és mogorva képpel várta. Mit óhajt? Egyszerű felvilágosítást. Előteremtette a 40 000 frankot, amire szüksége lenne a grófnak. Nem. Lemerem fogadni, hogy senki sem tudja előteremteni a mi vidékünkön. Mindenki tudja, hogy mit ér az aláírása. Úgyhogy... Majd kimászik a csávából úgy, ahogy tud. Nem rám tartozik. Saint-Fiacre visszafelé jött Március. Érezték, hogy milyen vadul szeretne valami újabb lépést tenni, de ezért vagy azért képtelen volt rá. Végül határozottan a kastély felé indult, és megállt egy percre a két férfi mellett. Gautier! Jöjjön majd be a könyvtárba, néhány utasítást szeretnék adni. És már indult is. A mielőbbi viszontlátásra, főfelügyelő úr. Tette hozzá erőlködve. Amikor Egré elhaladt a plébánia előtt, az volt az érzése, mintha figyelnék a függöny mögül. De mégsem szerzett róla bizonyosságot, mert mihelyt kivilágosodott, a villanyt is leoltották odabent. Egy taxi állomásozott Meritatin fogadója előtt. Az étteremben egy 50 év körüli férfi ült Jean Métayervel egy asztalnál, csíkos nadrágjában, sejemmel szegett fekete zakójában úgy nézett ki, mintha skatujából húzták volna ki. A főfelügyelő megjelenésekor készségesen felugrott a helyéről, és kinyújtott kézzel sietett hozzá. Most hallom, hogy ön a bűnügyi rendőrség tisztje. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Telő, a bourges-i ügyvédi kartól. Iszik velünk valamit? Jean Métayer is felkelt, de érződött a magatartásán, hogy nem helyezli ügyvédje szívélyességet. Fogadós nő. Hozzon nekünk valamit, legyen szíves, és szelídebb hangon folytatta, mit kér. Olyan hideg van, talán ihatnánk mindnyájan egy grogot. Három grogot, gyermekem. A gyermek megszólítása szegény Meritatinnek szólt, aki nem szokott hozzá ilyen hanghoz. Remélem, főfelügyelő úr, hogy nem haragszik ügyfelemre. Ha jól tudom, bizalmatlan volt némileg önnel szemben. De ne feledje, hogy jó családból származó fiúról van szó, akinek nincs miért szemrehányást tenni önmagának, és a feléje irányuló gyanú méltatlankodást váltott ki belőle. A tegnapi rossz hangulata, mondhatnám, legfőbb bizonyítéka, hogy teljesen ártatlan. Még a száját sem kellett kinyitni a megrének. Az ügyvéd ugyanis mindent vállalt, kérdezett és felelt egyaránt, monológiát nyájas mozdulatokkal kísérte. Természetesen még nem ismerem a részleteket. Ha jól tudom, tegnap hunyt el Szent Fiacre grófné az első mise alatt, szívbénulásban. Másrészt találtak néhány sort egy cédulán a misekönyvben, és ennek alapján arra lehet gyanakodni, hogy valami heves felindulás okozta halálát. Nem tudja, uram, tette feljelentést az áldozat fia, aki véletlenül a kastély közelében tartózkodott. Ugye, nem? Különben is, azt hiszem, minden bejelentés hasztalan lenne. Kevés olyan jel utal bűncselekményre, ha egyáltalán fennforog a bűncselekmény, ami okul szolgálhatna az ügyészség vádemelésére. Ugye, megegyezünk benne? Ha nem tesznek feljelentést, nincs bírósági eljárás sem. Persze azért tudni szeretném, milyen értelemben folytatja személy szerint a nyomozást, így félhivatalosan. Mert ügyfelem nem érheti be vele, hogy nem indítanak eljárást ellene. Tisztázni kell magát minden gyanú alól. Figyeljen jól rám! Végül is milyen szerepet töltött be a kastélyban? Egy örökbe fogadott gyermekét. A grófné magára maradt, külön élt a fiától, aki különben is csupán csalódásokat okozott neki, és a titkára odaadó és egyenes magatartásában talált vigaszt. Ügyfelem nem a féle henye típus. Nem elégítette ki az a gondtalan élet, ami itt várt rá a kastélyban. Nem, ő dolgozott. Előnyös befektetésekre törekedett. Még új találmányokon is törte a fejét. Vajon érdekében állhatott-e jótevőjének halála? Mit mondhatnék többet? Nem. Nem igaz. Hát ennek a bizonyításában szeretnék önnek a segítségére lenni, főfelügyelő úr. Hadd tegyem hozzá, hogy ezt megelőzően kénytelen voltam néhány elkerülhetetlen lépést tenni a közjegyzővel karöltve. Jean Métayer jóhiszemű fiú. Soha nem álmodta volna, hogy ilyen eseményekre is sor kerülhet. Minden, ami őt illeti meg, a kastélyban található, persze vegyesen a grófné holmijaival. Nos, jelenleg mások is megérkeztek oda, akik nyilván rászándékozzák tenni a kezüket. Néhány pizsama és elnyűt papucs. Dünnyögte Maigret felállva. Hogy mondja? Jean Métayer az egész beszélgetés alatt kis jegyzeteket készített. Még ő nyugtatta az ügyvédet, aki szintén felállt. Hagyja abba! Már az első percben láttam, hogy ellenségre leltem a főfelügyelő személyében. És azóta azt is megtudtam, hogy közvetve ő is a kastélyhoz tartozott, hogy itt született ő is, mikor még a Szent Fiacre okat szolgálta az apja, a hajdani intéző. Én már előre figyelmeztettem, ügyvéd úr. Maga akarta. 10 órát mutatott a fali óra. Maigret azt számítgatta, hogy fél órája futhatott be a vonat Marivasilie fel a Joni pályaudvarra. Bocsásson meg! Búcsúzott el. Majd alkalomattán látjuk egymást. De... Bement a szemközti fűszerboltba, amelynek ajtaja trillázva csengettyűzött.